Kedves hallgatom! A Timóteushoz írt első levél 4. részének 10. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Hiszen azért fáradunk és küzdünk. Ha kiállunk Jézus Krisztus mellett ebben a korban, az áldozatba kerül. Semmi kétség nincs ezzel kapcsolatban. Aki üdvözítője minden embernek. Sokat beszélnek arról, hogy milyen szeme lehetett Krisztusnak. Vajon szőke vagy barna volt a haja? Milyen magas lehetett? Beszéltem valakivel, aki zavarba hozott az a Krisztus kép, amely őt fekete embernek ábrázolta. Így szóltam, miért ne? Ő minden ember megváltója. Bőrének vagy hajának a színe nem fontos. A Szentírás sohasem ad nekünk ilyen információt felőle. Azt még a nyomozó iroda sem tudja. De a Szentírás elmondja, hogy ő minden ember megváltója. Akárki légy, ő a te megváltód, és ő a te egyetlen üdvözítőd, de leginkább a hívőknek. Ő minden ember megváltója, de elfordulhatsz tőle, ha úgy akarod. Hadd illusztráljam ezt előtted. Azt mondják, hogy minden percben felszáll egy repülőgép a világ egyik legnagyobb nemzetközi repülőterén, és bármelyiken utazhatom, ha van hozzá bátorságom. Csak meg kell vennem a jegyet, és föl kell ülnöm a repülőre. A repülőgép mindenkié, de nem mindenki ül rá. Krisztus minden ember megváltója, de csak a benne hívők üdvözülnek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 11. és 12. vers. Senki meg ne vessen ifjúkorod miatt. Pál tudta, hogy lesznek olyanok a gyülekezetben, akik így szólnak Timóteushoz. Te még nagyon fiatal vagy, te még nem ismered ezeket. Talán voltak bizonyos dolgok, amiket nem tudott, de nem engedhette meg, hogy bárki megvesse ifjúkora miatt. Légy példája a hívőknek. Hogyan őrizkedhetett Timóteus attól, hogy ifjúkora miatt megvessék? Úgy, hogy fiatalon is bölcsen viselkedett. Amikor fiatal lelkipásztorként elkezdtem a szolgálatot, mielőtt felavattak volna, azt mondtam egy idős, nyugalmazott lelkipásztornak, hogy egy kissé zavarban vagyok, és félek, amikor őszhajúak jönnek a gyülekezetbe, és hallgatnak egy fiatal prédikátort, aki még iskolába jár. Ezt a tanácsot adta. Sose aggódj emiatt. Ne engedd, hogy bárki megvessen ifjúkorod miatt, hanem halálosan bizonyos légy abban, hogy példát adsz a hívőknek. Nem az életkorunk számít, hanem az, hogy vajon példás életet élünk-e. Pál azt is elmondja Timóteusnak, hogy miben legyen példakép. Beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Semmi új nincs a mai új erkölcsiséggel kapcsolatban, de hidd el nekem, a Biblia erkölcsisége igenis új egyeseknek. Ez Isten mértéke, és hatféle módon mutatja be, hogy miként kell példát adnunk. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 13. vers. A lelkipásztornak a Szentírást olvasnia kell a nyilvánosság előtt. Miért? Hogy vigasztaljon és tanítson. Isten igéjét olvasni kell, és ha a gyülekezet nem vonja be az embereket Isten igéjébe, eltéveszti fő feladatát. Ez Timóteusra is vonatkozott. A lelkipásztor személyesen csak úgy növekedhet, ha olvassa az igét saját buzdítására és oktatására. a növekedő lelki pásztor növekedő gyülekezethez vezet. Az egyik legnagyobb megállapítás, amit valaha Dwight L. Moodyról egyik szomszédja mondott, a következő volt. Valahányszor Moody hazajön, meg tudja az ember mondani, hogy mennyit növekedett lelkileg. Tovább haladtál-e lelkileg ahhoz viszonyítva, ahol egy évvel ezelőtt voltál? Növekszel-e a kegyelemben és Krisztus ismeretében? Az egyetlen módja ennek az, hogy olvasod Isten igéjének nagy igazságait. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 14. vers. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot. Isten lelke ajándékokat ad minden hívőnek, és Timóteusnak is volt felhasználásra szolgáló ajándéka, amelyet profécia által kaptál. Nyilvánvalóan Pál megjövendölte, hogy ez a fiatalember mit fog cselekedni. A vének kézrátételével, a gyülekezet tisztségviselőinek kézrátételével. Barátom, a kézrátétel sohasem ad át semmit. Vannak, akik szerint valamit átruházunk a kézrátétellel a szóban forgó szemére, de az egyetlen átruházható csak a bacillus lehet, semmi más. A kézrátétel a szolgálatban való közösséget jelzi. Mindig ragaszkodtam hozzá, hogy gyülekezetem vezetői tegyék kezüket minden misszionáriusra, akit megbíznak. Minden felavatott lelkipásztorért kézrátétellel kell imádkozni, hogy kifejezzük vele való közösségünket. Ezt jelenti a kézrátétel, és ez igen nagy horderejű igazság. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 15. vers. Ezekkel törődj. Légy szorgalmas tanulmányaidban. A lelkipásztornak nem lehet mentsége arra, hogy nem tanulmányozza Isten igéjét, és nincs mentsége egyetlen kereszténynek sem, aki nem tanulmányozza a Szentírást. Ezekkel foglalkozz. Nem fogadom el a napi áhítatot úgy, hogy azzal akarjuk pótolni Isten igéjének olvasását és tanulmányozását. Nem sürgetlek arra, hogy nyisd ki Bibliádat, és olvass fel belőle egy fejezetet éjszaka, amikor az egyik szemed félig csukva van, és mindkét lábad az ágyban van. Nem buzdítalak arra sem, hogy reggel, amikor félig ébren vagy, vagy már a reggeli az asztalon van, és indulni készülsz a munkába, ezt cselekedd. Nem tanulmányozhatod a geometriát, a magasabb fokú matematikát, vagy a természettudományt ilyen módon. Isten igéje megéri, hogy mindent föladjunk érte, és sohasem tudunk olyan sokat áldozni érte, mint amennyit kellene. Hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. A legnagyobb elismerés, amit egy lelkipásztor kaphat az, hogy elmondhatják róla. Igazán egyre jobb vagy a prédikálásban. Ez a legtöbb, amit mondhatnak róla. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 16. vers. Hadd mondjam ezt nagyon kedvesen, de ki kell mondanom. Isten kegyelmezzen annak a lelkipásztornak, aki nem Isten igéjét hirdeti. Ez félelmetes bűn. Inkább lennék gengszter, mint az az ember, akinek Isten igéjét kellene hirdetnie, és nem cselekszi. Az 5. és 6. fejezet a gyülekezeti tisztségviselő kötelességeinek nagyon gyakorlati témájával foglalkozik. Ez közvetlenül érinti a mai gyülekezeti élet apró cseprő ügyeit. Ebben nincs semmi romantikus, de nagyon realisztikus és jelentőségteljes számunkra. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem indj, mint apádat, a fiatalabbakat pedig, mint öcsédet. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 1. vers. Idősebb férfi. Először Timóteusnak az idősekkel való kapcsolatát említi Pál. Eltérnek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy itt Pál a vénitisségre vagy egy idősebb személyre gondol, akihez képest Timóteus fiatalnak számított. Az ősegyházban a presbiter gyülekezeti tisztségviselő volt, de a szó itt egyénekre utal. Azt hiszem, Pál mindkét szempontot maga előtt tartja. Beszél Isten lelkileg érett gyermekéről, és arról az emberről, aki bizonyos szolgálatot tölt be. Pál ezen érti azt az egyszerű tényt is, hogy a presbiter idősebb ember volt. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat. Timóteusnak óvakodnia kellett az idősebbek nyilvánosság előtti dorgálásától, de magányos beszélgetésben inthette, buzdíthatta őket. Timóteus fiatalember volt, és nagyon óvatosnak kellett lennie az idősek iránt való kapcsolatában a gyülekezetben. Más szóval, ne tekintse pozícióját úgy, hogy ő már mindent tud, vagy hogy uralkodhat az öregeken. Bátorítania kellett őket, és négy szem közt kellett beszélnie velük, ha annak szükségét látta. A fiatalabbakat pedig, mint öcsédet. Meleg kapcsolatnak kell fennállni a Timóteus és az öregek, meg a saját korabeliek között. Az idősebb asszonyokat, mint anyádat, a fiatalabbakat pedig, mint húgodat, teljes tisztasággal. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 2. vers. Teljes tisztasággal. A gyülekezet lelkipásztorának minden óvatosságra szüksége van a másik nembeliek iránti kapcsolatában. Semmi sem árt annyira a gyülekezetnek, és semmi sem okoz olyan gyakran hajótörést a gyülekezet szolgálatának, mint az etéren elkövetett bűn. Amikor a lelkipásztornak ilyen probléma miatt kell távoznia a gyülekezetből, a gyülekezet halott állapota nagyon megfigyelhetővé válik. Semmi sem pusztíthatja el a gyülekezet lelki életét jobban, mint ez a fajta esemény. Az új erkölcsiség nem engedhető be a gyülekezetbe. Pál már tárgyalt arról, hogy Timóteus hogyan viszonyuljon a férfiakhoz a gyülekezetekben, idősekhez és fiatalokhoz, aztán az asszonyokhoz, idősekhez és fiatalokhoz. Most egy harmadik csoporttal való kapcsolatáról szól. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 3. vers. Tiszteld. Ami nagyon érdekes szó, és a görögben ez ugyanaz a szó, mint amit a honorárium szóban alkalmazunk. Benne van az értékelés gondolata. Olykor, amikor vasárnaponként vagy különleges istentiszteleteken, gyülekezetekben szolgálok, csekket kapok borítékban ezzel a felirattal. Honorárium. Más szóval, értékelik azt, amit tettem. Az ősegyház nagyon törődött özvegyeivel és gondoskodott róluk. Az özvegyekről való gondoskodás problémákat hozott előtérbe az apostolok cselekedetei 6. fejezete szerint. A görögök, akik Izraelen kívül élő zsidók voltak, úgy érezték, hogy özvegyeiket elhanyagolják mások előtérbe állításával. Az apostolok férfiakat neveztek ki az özvegyek ügyének kezelésére, hogy ők maguk tovább folytathassák Isten igéjének prédikálását. Pál itt tanácsot ad arra, hogy miként gondoskodjanak az özvegyekről. Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Az Isten igéjében adott tanács nagyon gyakorlatias. Sok van itt a józanész szavából, és nem épít szentimentalizmusra. A keresztényeket lágyszívűségükről ismerik, és ma is sokan vannak, akik kéregető kézzel jönnek hozzánk. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Az ősegyház gondoskodott az özvegyekről, de azt nem ösztönszerűen és szentimentális módon cselekedte. A diakónusoknak meg kellett vizsgálniuk, hol volt igazán özvegy, hol volt szükség a segítségre, és mennyi segítséget kellett föltétlenül nyújtaniuk. Nem sok liberális, sőt konzervatív gyülekezet van, amelyik gondoskodik a köztük levő özvegyekről. Ez egy eléggé elhanyagolt terület a mi korunkban. Pál elég különleges módon részletezi ezt a kérdést. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 4. vers. Gyermekei vagy unokái. A vizsgálatnak el kell döntenie, hogy a szóban forgó özvegynek vannak-e gyermekei. Miért nem támogatják? Vannak-e unokái? Nekik is kötelességük van iránta. Ez Isten módszere, és azt hiszem, továbbra is ez az Isten akarata. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 5. vers. Ez az özvegyasszony valóban özvegy. Elhagyatott, tehát szükségben van. Istenfélő asszony és imádkozik. Nem csak a gyülekezetért és a lelkipásztorért imádkozik, hanem önmagáért és a szükségletéért is. Joga van ezt tenni. Azt akarom mondani, hogy Isten minket használ föl arra, hogy segítsünk az imádságok megválaszolásában. Világossá teszi, hogy amikor ilyen özvegyet találunk, az segítenünk kell. Nagyon kedves, amikor Isten akarata szerint intézzük dolgainkat. A kicsapongó pedig már életében halott. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 6. vers. Ha azonban átmennek az özvegy házába, és rájönnek, hogy lakomákat rendez, azt megállapíthatják, hogy nem szorul segítségre. Nem számít, bármennyire is előkelő a fia, vagy a nővére, vagy a fivére a gyülekezetben, nem kell rajta segíteni. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy fedhetetlenek legyenek. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 7. vers. Pál ezt mondja, Timóteus, ezt nagyon világossá kell tenned a gyülekezetben, hogy ezekben a kérdésekben tisztességes módon cselekedhessenek. Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Timóteushoz írt első levél, 5. rész, 8. vers. Nem tudom, hogyan lehetne ezt még ennél is erőteljesebben kifejezni. Az özvegynek gondoskodnia kell az övéiről. Nem számít, bármilyen bizonyságot tesz valamelyik férfi egy gyülekezeti órán, vagy bármilyen szép beszédet mond egy asszony a misszionárius társulatról, ha nem gondoskodik az övéiről, akkor nem tesz bizonyságot Istenről. Rosszabb a hitetleneknél. A Szentírás ezt nagyon világossá teszi ezen a helyen. A Szentírásnak nem minden szavára emlékezel, de ezt semmiképpen nem hagyhatod figyelmen kívül. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy gondoskodásod mindenkire kiterjed. Fiatalokra, idősekre egyaránt. Segíts, hogy igéz szerint gondolkozzunk mi is a fiatalokról és idősekről a gyülekezetben, és mindenkinek tegyük meg azt, amit megtehetünk, és adjuk meg a szükséges segítséget, hogy így bizonyságot tehessünk a világ előtt arról, hogy hozzád tartozunk, és gyermekeidként igyekszünk szeretetben, békességben és egységben élni. Ámen.